Dicsőítünk téged, Jézus Krisztus, aki győztes, harcos vagy, aki eleget tettél értünk a kereszten, és legyőzted a sátánt, legyőzted a bűnt. Urunk, köszönjük, hogy te ott voltál a teremtésnél, és te is gyönyörködtél az első emberben, akit megteremtettél. És szeretnénk mi megismerni azt, hogy mit jelent egy testé lenni a te igéd szerint. Áldj meg most bennünket ebben, nyisd meg a te igédet, nyisd meg az értelmünket, szívünket, akaratunkat, te vezess bennünket. Amen. Az ember teremtéséről szóló igéket fogom olvasni, nem részletezem, szemmelvények lesznek. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére. Isten a maga képére és hasonlóságára teremtette. Férfiúvá és asszonnyá teremtette őket. Megáldotta őket Isten, és ezt mondta neki. Szaporodjatok és sokasodjatok. Töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön csúszó mászó mindenféle állaton. Ekkor megformálta az Úristen az ember a föld forából, és élet leheletét lehette az orrába. Így lett az ember élő lélekké. Fogta az Úristen az ember, és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze azt. És azt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és a gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, bizony meghalsz. Azután azt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzek neki hozzáillő segítőtársat. Ekkor az Úristen mindenféle mezei vadat és mindenféle égi madarat formált a földből, és elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi azokat. Mert amilyen nevet adott az ember az élő állatnak, az lett annak a neve. Nevet adott az ember minden állatnak, az ég madarainak és minden mezei vadnak. De nem talált hozzáillő segítőtársat az embernek. Az Úristen tehát mély álmot bocsátott az emberre, és az elaludt. Akkor kivett egyet oldalbordái közül, és hússal töltötte be a helyét. Az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből, asszonnyá formálta. Oda vitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez már csontomból való csont, és testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és egy testé lesznek. És az ember és a felesége mindketten mezítelenek voltak, de nem szégyelték. Sokszor beleesünk azt hiszem abba a hibába, hogy ezeket az alapvető igéket tulajdonképpen ilyen bevett dolgoknak tartjuk, és nem nagyon gondolkodunk el azokon az apró részleteken, amelyek ezt szegélyezik, amelyeket Isten igéje oda helyezett, és ugyanakkor nagyon fontos üzenete van számunkra, különösen nekünk, akik most a házassággal kapcsolatos dolgokat kutatjuk, és szeretnénk mélyebbre jutni egymás önmagunk megismerésében, Isten megismerésében, és a házasságban betöltött küldetésünknek, a szerepének a megismerésében. De azzal a kezdte itt Isten, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára formálta az embert. És ez önmagában is egy nagyszerű dolog, és gondoljatok arra, hogy visszatudtok-e emlékezni, amikor a társatokat először láttátok. Mi az, ami feltűnt nektek? Mik azok a vonások, az arcuk, az arca, a megjelenése, a ruházata, a mozdulatai, valami megnyilvánulása. És milyen jó az, hogy a másikban felismerhetjük az Isten arcát. Egy olyan arcot, amelyikben a teljesség van benne. Azért, mert Isten számára olyan fontos volt az ember, hogy ez az az élő lény, amelyiket a saját arcára formál. A társadnak a mosolya, a pillantása, a mimikája, ami bátorítást, szeretetet, együttérzést, vigasztalást vagy erőt sugároz felé. Vagy egy olyan arc, amelyik félelemmel, haraggal, indulattal, elutasítással vagy cinizmussal fordul felé. Hogyan tekintetek most egymásra? Itt szinte mindenki azért már az egyéves házassági évfordulóján biztos, hogy túl van, de azért itt vannak közöttünk már veteránok is, és tudjuk azt, hogy bizony ez az arc időnként szokott morszos is lenni, és amit az előbb itt felsoroltam, hányszor vétkezünk egymás ellen, hogy nem az Isten szerinti arcunkat mutatjuk a társunk felé. És vajon hordozzuk-e Istennek azt a tekintélyét, amit az ő arca képvisel? Emlékezzetek vissza Mózesnek a szavaira. Ha a te orcád nem megy előttünk, akkor ne vigyél ki innen bennünket. Az, hogy Isten arca előttük járt, az az Isten hatalma volt, amelyik minden ellenséget, minden akadályt legyőzött Izrael népe előtt. Ettől nyílt meg a tenger, és ettől csupódott össze, amikor az egyiptomi harcosok követték. Az Isten arcának tekintélye van. És el kell hinnünk, hogy mi magunk is hordozzuk ezt a tekintélyt, apaként és anyaként, feleségként és férjként, és a világ várakozva tekint ránk, hogy mi valóban tudunk-e valamit közvetíteni az Istenből, és abban az arcunknak óriási szerepe van. Nem az, hogyha nagy az arcunk, hanem az, hogyha valóban őt képviseljük, és ez a szeretet, ez a jó, amit az előbb itt felsoroltam, ez kiárad a hétköznapjainkban mások felé is. Ugyanakkor mégis ez a teremtési sorrend szerint, ez az Isten arc elsődlegesen a társam felé kell, hogy megnyilvánuljon. A másodlagos pedig a családom, a gyermekeim, akik bennem fogják először felfedezni az Isten arcúságot, ha van rajta mit felfedezni. Ezért veszedelmes a fele másiga, ahol az az apa vagy az az anya nem tudja visszatükrözni az Isten arcúságot, akinek nincs még köze Istenhez. Férfiúvá és asszonyá formált bennünket. És milyen nagyszerű az, hogy ezt Isten úgy tette, hogy nagyon hasonló a testünk, de mégis az apró részletekbe úgy alkotta ezt meg, hogy kölcsönösen kiegészítjük egymást. Szinte átéljük ugyanazt az örömet, legalábbis mi férfiak, amikor Ádám itt fölkiálta, amikor meglátja először Évát, hogy felfedezi benne, hogy ez végre egy hozzáillő csaj, akire annyira vágyott, akit nem is tudott volna így megfogalmazni. És hogyha belegondolunk abba, hogy a génjeink azok csak egy X meg egy Y kromoszómában különböznek, de hogy ezek milyen meghatározóak, és ezek évezredek óta nem változtak, és ezek teszik lehetővé, hogy betöltsük azt a küldetésünket, hogy szaporodjunk és sokasodjunk, és valami óriási mértékben képes kombinálni azokat a lehetőségeket, amik a genetikai állományunkban jelen vannak, és ez adja az emberi élet sokszínűségét, sokféle adottságunkat, azt a sokféle tehetséget, amit Isten meg akar mutatni az emberen keresztül. És kaptunk ehhez még egy olyan ajándékot, ami mellett szintén nem mehetünk el. Azt mondja itt az ige, hogy az élet leheletét lélegezte be Isten az embernek az orrába. És itt az ember ne a mesterséges lélegeztetés, oxigén kiegészítését vagy pótlását gondolja, hanem ez annál sokkal több. Hiszen amikor Isten a saját lelkéből ad az emberbe, akkor ezzel mint egy átad valamennyit az ő belső inspirációjából, abból a tehetségből, a szervezőkészségből, a dolgok átlátásából, a tervezésből, mindaz, ami az emberre egyébként jellemző. De ez alapjában véve isteni ajándék. És hogy egyedül az embernek van meg ez az ajándék az összes teremtett lény közül. Fel tudjuk-e becsülni, hogy mit jelent az, hogy Isten belénk a saját lelkét lehelte. És mennyivel nagyobb ajándék, hogy mi, akik elszakadtunk az élő Istentől a bűnbeesés kapcsán, megkaptuk a lélek ajándékát Krisztus halála által, És visszakaptuk ezt a fajta isteni inspirációt, ami megvalósíthatja az életünkben mindazt a jót, amit Isten eltervezett e felől. Ne úgy tekintsünk a lélekre, mint ahogy a szódavizet készítjük, hogy ott van egy liter víz, amiben beleprutyantunk egy kis széndioxidot, és ettől szódavíz lesz, és fölüdít bennünket, hanem ez egészen átjárja a dolgainkat, ami a gondolatainkat, ami új dolgokra indít bennünket, ami összefüggéseket leplez le, akár az igében, akár a történésekben, akár így. Tehát az ember a saját bölcsessége szerint sok mindent, de azt különbözteti meg az ihletett tevékenységtől, hogy azok a törekvések, azok a dolgok, amelyeket mi az Isten nélkül cselekszünk, azok mindig lokálisak maradnak, helyiek, időkorlátosak, elavulnak. Megépítünk egy házat. Igaz, van ezek között olyan, amelyik már 600 éve vagy 800 éve él, vagy áll, akarom mondani, és nem ázik be, és működik, mert mindig költöttek rá, de azért alapjában véve házakat legfeljebb 100-150 évre, vagy 200 évre tervezünk, utána már korszerűbbre áhítozunk, és ugyanígy a körülöttünk levő eszközök mind elavulnak egy idő után, tönkre mennek. De az Isten lelke nem ilyen. Az újból és újból lakozást vesz valakiben, és új dolgokra veszi rá az embert, és így valósítja ezt meg. Engem mindig lenyűgöz egyébként, hogy Isten mennyi gonddal teremtett meg bennünket, és hogy amikor megállapítja, hogy valami nem jó abban a teremtési rendben, amit ő alkotott, és ezt így ki is fejezi élő szóval, hogy nem jó az embernek egyedül. És látja, hogy minden rendelkezésre áll az embernek, már minden ott van. És nagyon jellemző Istennek a munkatempójára, hogy akkor nem azt csinálja, hogy na akkor még egy teremtési napot beiktatunk, és akkor itt a 8. nap, és akkor na majd most. Hogy eddig miért nem sikerült neki, hát ezt sem értjük, nem. A már meglevő eszközöket kezdi el átformálni, mégpedig úgy, hogy az ember, aki már ott van, mint a teremtés koronája ebben a világban, ezzel kezd el valamit. És nem azonnal neki lát, hogy megalkossa Évát, hanem megengedi, hogy az ember megismerje a saját helyzetét. És ott látjuk Ádámot, hogy megvan a feladat, napról napra láthatja az állatokat, az élőlényeket, szinte látjuk, ahogy elkezdi rendszerezni a dolgokat, igaz, hogy ez még nem a modern élőlény rendszerezés, vagy a, nem tudom én, a növény és fűtan, vagy hogy hívják ezeket a tudományokat, de mégis ott van mögötte, hogy az Istennel való kapcsolatban ő inspirálódik, és neveket ad a dolgoknak. És Isten elfogadja, hogy annak neveztessenek ezek, amiknek az ember hívja. De eközben a munka közben döbben rá Ádám arra, hogy egyedül van. És nem olvassuk azt, hogy elment volna a tölgyfa alá önkielégíteni, hanem átéli azt, hogy neki valami hiányzik az életéből, valami nincs meg. Hogy itt vannak az állatok, ezeknek vannak párjaik, ezek párosodnak. Eszes volt, ő látta, hogy ezek csinálnak valami olyat, amit ő nem tud, mert neki nincsen azonos felépítésű társa. És átéli ezt a magány. És azt hiszem, hogy mindannyian ebbe a magányba növünk fel, amikor elkezdünk felébredni kamaszkorunkba, és vágyunk arra, hogy legyen kiegészítő társunk, akivel be tudjuk tölteni azt a küldetést, amire Isten elhívott bennünket. És akkor, amikor már látja, hogy megérett Ádámban ez a helyzet, és fontos neki ez a kérdés, na akkor jön az altatásos műtét. És erről eszembe jut, hogy mi hányszor szoktunk a műtét közben beszélni a beteg feje fölött, és hogy a mi altatásunk az milyen gyenge, mert sokszor a betegek visszamondják, hogy milyen viccet mondtunk el a műtét közben. Na most itt nem történik ez, hanem amikor Ádám fölébred, akkor valósággal tud örülni Évának, ahogy az előbb mondtam. Felfedezi azt, hogy ő az ő testéből való, az ő csontjából való, és gyönyörűsége neki. Na ebben szeretnénk egy kicsit mélyebbre haladni, hogy mit jelent az, hogy Ádám megkapta Évát, és most mi is úgy tekinthetünk egymásra, mint társakra, akiket egymás mellé helyezett Isten, és itt mindenki kimondta már a boldogító igent a másiknak, tehát ez nem egy jegyes tábor, Úgyhogy vizsgáljuk meg azt, hogy ez, amit eddig vizsgáltunk, hogy elhagyja apját és anyját, illetve hogy ragaszkodik a társához, hogyan fejlődik ez tovább abban, hogy egy testé tudjunk lenni. Hiszen ez az ige is így fejeződik be. Elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Az előbb már itt mondtam, hogy mennyi gonddal teremtette meg Isten az első emberpár, és az az érdekes, hogy utána nem beszél arról, hogy de akkor mi történt utána? Tehát Ádám ott idézőjelben Isten áldásával feleségül vette Évát, de nem kezdte el a Biblia részletezni, hogy akkor ők most hova költöztek be, mikor volt az első aktus és egyebek, és ebből arra kell következtetnünk, hogy Isten elrejtette az ő szexuális közösségüket a nagy nyilvánosság elől. És nem engedte, hogy ebben más bepillantson. És akkor, amikor ma reggel, amit a János áhítatában olvastam, és ott nagyon is nyilvánvaló volt, hogy nagyon sok ember számára nyilvános lett Dávidnak a vétke, abból visszatükröződik, hogy Isten egy intim közegbe helyezte el a mi szexualitásunkat. Hogy nagyon fontos része ez az életünknek, de ez egy külső emberek számára elrejtett dolog, és kinek-kinek magának be kell rendeznie úgy a fészkét, a belső milliójét, amiben megvan ennek a megfelelő helye. Nem nyilvános a szexualitás. A másik, hogy ahogy az embernek a teremtés során minden olyan életfunkciójához Isten rendelt egy nagyon fontos hajtóerőt, hogy azt itt csinálja. Például, hogyha megéhezünk, akkor addig hajt bennünket az éhség, amíg valamit nem találunk, amit meg tudunk enni, és hogyha nem mérgező, akkor szerencsénk van. Vagy ha szomjasak vagyunk, akkor keressük a vízforrásokat. Ma már inkább a cukros vízforrásokat keressük, és ennek megfelelő az alapunk és a cukorszintünk is. Itt viszont azt látjuk, hogy maga a szexualitásban is rejtett el egyfajta hajtóerő. Tehát az ember számára egy nagyon fontos ösztönös indítatás van arra, egyrészt, hogy keresse a párját, másrészt, hogy a párja számára szexuális ingert legyen, és a szexuális közösséget gyakorolja. Maga a szexuális közösség során pedig úgynevezett endorfinok szabadulnak fel, akkor, amikor a szexuális közösségben az orgazmust átéljük, akkor tulajdonképpen temérdek mennyiségű ópioid hatású, ilyen belső hormonszerű anyag szabadul fel, ami a mággubónak az ópium kábítószeréhez hasonló. Ennek részben fájdalomcsillapító hatást lehet a szervezetben tulajdonítani, részben pedig egy ilyen eufórikus, az emberi személyiséget örömmel eltöltő állapotot hoz létre. Tehát megvannak ennek a biokémiai oldalai is, megvan a reflexszerű oldala, ahogy végbe megy a szexuális közösség, de megvan a drive is, amikor a különböző ingerek hajtanak bennünket erre, és mindez rejtve működik bennünk. Nagyon sok téves nézet kapcsolódik a szexualitáshoz. Sokszor ez filozófiai szempontokból indul ki. Gondoljunk például a viktoriánus korra, ahol mindenféle szexuális töltésű dolgot azt el kellett leplezni. Egy kicsit talán a mai iszlám csador és egyéb megnyilvánulásaiban fedezhetjük fel, akik gyakorlatilag megpróbálják kizárni azt, hogy bármiféle szexuális inger megjelenjen a közéletben, az utcán, és ez a férfiakra ilyen vonzó hatást gyakoroljon. A viktoriánus korban is a fürdő helyeken szakemberek mérték, hogy elég hosszú-e a szoknyája az illetőnek ahhoz, hogy a tengervízbe bemehessen pancsolni. Na most azt gondolom, hogy ehhez képest már egy sokkal lazább helyzetben vagyunk, és a közerkölcs egészen megváltozott ebből a szempontból. Mikor ez az első előadás elhangzott 2005-ben, akkor a kicsi lányaim még kicsik voltak, és emlékszem, hogy nekik mekkora szám volt, hogy megvettük az első köldök kilátszós pólójukat. Ma már ennek azt hiszem, hogy nincsen akkora jelentősége. Egyébként Isten igéje ezt a fajta elrejtettséget nagyon érdekesen visszatükrözi például a 127. Zsoltárban. Azt olvassuk, hogy feleséged termő szőlőtő házad belsejében. feleséged termő szőlőtő házad belsejében, amiben a kulcsszavak benne vannak, hiszen a termékenység az asszonyokhoz kötött. Enélkül mi férfiak semmit nem érnénk. Ha ti nem vállalnátok azt, hogy a gyermekeket megfogadjátok, kihordjátok, megszülitek és felnevelitek, akkor mi semmire sem mennénk. Akkor mi csak ott maradnánk, és olyanok lennénk, mint Ádám az Édenkertben. Ugyanakkor ebben az igében benne van ez a fajta elrejtettség, hogy a házad belsejében, ott azért akárki nem léphet be, az egy intim szféra. Ez a kettőtök belső helye. Ez nem tartozik másra. És innentől kezdve tudjuk kezelni a pornográfiát, meg az összes többi olyan dolgot, ahol az emberi testnek a szexuális vonzását leleplezik, vagy nyilvánossá teszik, vagy éppen el akarnak vele érni valamit. És egy kicsit ide tartozik a művészet maga is, amelyik újra és újra feldolgozza a női és a férfi test szépségét, megfogalmazva ezeket, kiállítja. És mi a mai művészet? Tulajdonképpen a reklám, amelyik igyekszik rávenni bennünket olyan dolgokra, amikre egyébként nem volnánk hajlamosak, de a szexuális töltés, amit hordoz, az átüti ezeket a gátakat, és rávesz bennünket olyanra, hogy olyasmit is fogyasszunk, amit egyébként nem szeretnénk. Nagyon veszélyes dolgok ezek. Tekintsünk ezekre úgy. A másik ilyen tévedés, hogy azt állítják, hogy az emberi szexuális közösség az tulajdonképpen ugyanolyan, mint az állatok. Hiszen mi is ugyanúgy idézőjelbe párzunk, aminek az a következménye, hogy megfogadnak a gyermekeink, ott eltöltenek a méhen belül 280 napot, és utána kilakoltatja az anyaméh őket, de ez már egy külön előadásnak a története. Én azt gondolom, hogy nagyon is megkülönböztette Isten az állati szexualitástól az ember szexualitását, ha csak arra gondolunk, hogy az ember az év bármelyik szakában képes megfogadni, akkor már is egy olyan jelenséggel állunk szemben, ami az összes állat közül talán csak néhányra jellemző. Hogyha a bálnákat megfigyeljük, akkor az év során kilométer ezreket úsznak ahhoz, hogy a Jeges-tengertől az Antillákig és vissza eljussanak, mert attól függ a megélhetésük, hogy van elég plankton a vízben, amikor a borjak megszületnek, a bálna borjak, akkor nekik elegendő táplálékra van szükség, és akkor oda kell vonulni. De egyébként ez a terület utána barátságtalanná válik, és akkor vissza kell menni a meleg tengerekre. És hát szarvasbőgést sem hallhatunk most, mert még nincs itt az ideje, annak ősszel lesz itt az ideje, és tavasszal pedig majd valahol az erdő szélen kicsi voltos őzgidácskákat fogunk látni, akikhez nem szabad hozzányúlni, mert az anyukájuk ott hagyta őket, hogy mi ne bántsuk. Ezt jól jegyezzétek meg. Nos, tehát ebből is látható, hogy Isten megkülönböztette az emberi szexualitást, és úgy akarta ezt nekünk ajándékba adni, hogy leljünk ebben örömöt, és ahhoz, hogy ebben örömöt jeleljünk, ahhoz érdemes egy kicsit átnéznünk, hogy mik azok, amik ennek az örömnek és ennek a kölcsönös örömszerzésnek akadályai lehetnek. Az előbb már mondtam azt, hogy egy elrejtett dologról van szó, és azt is arról is beszéltem, vagy érintettem, ami a reggeli áhítatnak a része volt, nevezetesen azt, hogy nem nyilvános a szexuális közösségünk. Isten nagyon is komolyan veszi azt, hogy egy meghatározott személynek egy meghatározott társa legyen, és az utódok törvényesen szülessenek meg, és ebben a hierarchiában, amit a leszármazási rendek képviselnek, ebben úgy tudjon kiki visszatekinteni a saját őseire, hogy legyen tisztában, hogy honnan jött, és ilyen módon érezzen felelősséget a születendő utódaiért. Ezt egyébként jogilag is alátámasztja Isten igéje. A mózesi törvények nagyon egyértelműen rendelkeznek e felől. Isten igéje elítéli a házasságon kívüli szexuális életet, paráznaságnak nevezi ezt. Tisztában van azzal, hogy egy megromlott világban ez a fajta kísértés jelen van, ahogy ezt ma reggel is a Dávid történetből láttuk, és ennek megvannak a következményei. És láthatjuk azt is, hogy Isten egészen másként bánik azokkal, vagy másként tudja betölteni az életüket azoknak, akik egy megszentelt kapcsolatból, az Istennek szentelt kapcsolatból születhetnek meg, ő nekik áll a rendelkezésükre az a jövő, amit Isten megígért az ő igéjében, amiben elkötelezett bennünket a Krisztussal való közösségre. Még annyit említenék azért a reggeli Dávid Bécsábé történetre, hogy engem lenyűgöz az, hogy Istennél nyilvánvalóvá válik, és ennek az igének az egyik fő kulcsponti üzenete az, hogy van lehetőség a bűnbánatra, van lehetőség a megtérésre. Ha te most valaki olyan vagy, akinek volt már előző kapcsolatod Isten nélkül, vagy éppen a házasságon belül csaltad meg a feleségedet, vagy a férjedet, erre van lehetőséged, hogy ezt megvalljad neki, és megszabadulj ettől a bűntől Jézus Krisztus előtt. Isten nem hagy bennünket efelől kétségben, bátorítson bennünket az, ahogyan Dávidnak is a próféta kijelentette, miután összeomlott a saját bűne alatt, és bevallotta, hogy vétkeztem, hogy ezért te sem halsz meg, hanem megáll téged az Isten, és utána láthatjuk azt, hogy ettől a feleségétől született az a Salamon, aki utána őt követte a királyi trónon. Tény, hogy a bűnből fogant gyermeknek meg kellett halnia. Valami vele született betegsége lehetett, de ez mégis Isten ítélete volt, hogy ez a gyermek, aki ebből a közösségből, a törvényen kívüli közösségből született, meghalt. Az egy testről beszélünk, és itt már belemerültünk egy kicsit a testi közösségbe, de hadd világítsak meg néhány olyan nem mellékes tulajdonságát is ennek az egy test voltnak, amelyik segíthet bennünket abban, hogy jobban érezzük magunkat a házassági közösségünkben. Én azt gondolom, hogy az egy testnek a működéséhez nagyon fontos az, hogy elfogadjuk egymást minden dolgunkkal. Ehhez pedig szükség van arra a fajta őszintességre, amivel bepillantást engedünk az egész élettörténetünkbe, a gondolkodásunkba, a terveinkbe. Tulajdonképpen az együttjárás ideje, amikor két fiatal már azzal a szándékkal kötelezi el magát, hogy ők hosszú távon szeretnék az életüket összekötni, az az ideális erre a célra, hogy elmondjuk kölcsönösen, hogy hogyan képzeljük a jövőnket, hogyan képzeljük a közös jövőnket. Milyen elképzeléseink vannak az életről, mit fogunk dolgozni, hogyan állunk Istenhez, és abban ennek is nagyon nagy része van, hogy megismerjük egymásnak a felmenőit, meg az egész szituációt, amiben a társunk felnövekedett, és ebben bizony vannak sokszor nem szeretett dolgok, olyanok, amelyeket esetleg szégyellünk. De hogyha ezeket eltitkoljuk, akkor úgy lépünk a házasságba, hogy titkaink vannak, és ez megakadályozza a felszabadult kommunikációt a házastársak között. Hogyha kölcsönösen elfogadjuk egymást, abba beletartozik az is, hogy kölcsönösen elfogadjuk egymásnak az előéletét. Ahogy tegnap itt a Rút könyvével kapcsolatban mondtam, hogy hát igen, Boáz sem volt már fiatalember, és egy kicsit megváltozott az alakja, neki is lehetett múltja. Lehet, hogy felesége és gyerekei is voltak. És ebbe a kapcsolatba, vagy ebbe a helyzetbe jelent meg Rút, aki teljesen jogosan jelentkezett azzal a bizonyos várakozással, hogy Boáz betölti a küldetését ebben a tekintetben, és szülhet gyermekeket Boáztól, az volt férjének a nevének a megtartására. De ez mind a kettőjük részéről azt követelte, hogy fogadják el egymást. Abban a korban, abban a súlycsoportban, abban a gondolkodásban, abban az Isten iránti elkötelezettségben, és így tovább. Tehát nekünk is nagyon fontos az elfogadás, hogy törekedjünk elfogadni a másikat. A másik része, amikor bizonyos testi dolgok vannak, amelyek sokszor vagy nem láthatóak, vagy mi magunk is szégyellünk. Az a tapasztalatom, hogy azért Isten ezeken átlendít bennünket. Mindennyiünknek vannak ilyen apróságai, vagy a természetünkben vannak olyanok, az indulati emberünk megnyilvánulásai, a szóhasználatunk, és így tovább, ezek mind-mind elfogadásra vágynak. Nem azt mondom, hogy maradjunk így, hanem engedjük, hogy Isten ezeket alakítsa úgy, hogy ezek a másik számára ne teher legyenek, hanem vagy elfogadható és hordozható terhek, vagy pedig alakítsa át őket olyanokká, amelyekben végül is örömet lelhetünk. elfogadjuk-e egymást teljesen. Azt mondtam, hogy nem lehetnek titkaink egymás előtt. Isten akarja is, hogy ezeket a titkokat feltárjuk, nem csak egymás előtt, hanem meggyőződésem, hogy kell közös ima közösségünknek lenni az Isten előtt. És hogyha ezek a titkok felszínre kerülnek, ezeket az Isten elé vigyük oda. Akár szexuális előzmények, akár gyerekkori bántalmazás, akár nevelő apa, vagy mostoha apa, vagy mostoha anya visszaélése, vagy pedagógus visszaélése, ezek mind rányomhatják az egymás iránti szexuális igényünkre a bélyegüket olyannyira, hogy akadályok lehetnek abban, hogy mi magunk örömötleljünk a szexben. Vagy akadályokat jelentenek abban, hogy a másik előtt akadálytalanul megnyíljunk. Hogy a kommunikáció létrejöjjön kettőnk között. Nagyon fontos, hogyha ez Isten elé kerül, Istennek megvannak az eszközei arra, hogy megszabadít ezektől. Felszabadít arra, hogy örömmel tudjunk együtt lenni a társunkkal. Nem kell úgy lennünk, mint Bartók kékszakálú hercegének a története, ahol tudjuk, hogy vannak ajtók, amelyek megnyílnak, és vannak ajtók, amelyek nem nyílnak meg. És be kell vallanunk, hogy sokszor vannak olyan ajtók, amelyekkel még mi magunk sem találkoztunk szembe. De Isten elhozhatja az idejét annak, hogy egy igehirdetésben, egy kurzuson, egy lelki beszélgetésben feltárulhatnak ezek az ajtók, és nem kell tőle megijednünk. Isten a lelkünkkel együtt teremtett bennünket. A lelki sérüléseinket csak ő tudja begyógyítani. De legyünk készek erre. Nyissuk meg. Legyünk őszinték egymás előtt, tudjuk elmondani ezeket, és onnantól kezdve nem kötelékek lesznek, nem tartanak vissza bennünket. A másik üzenete ennek az egy testnek, hogy ez nem egy öncélú feladat. Tehát amikor itt az előbb megemlítettem, hogy Ádám nem maszturbált a tölgyfa alatt, akkor ebben egy nagyon kulcsponti dolgot kell meghatároznunk. A szexualitást Isten nem arra adta, hogy mi elégüljünk ki. Hanem Isten úgy ajándékozta ezt nekünk, hogy ez az eszköz ahhoz, hogy be tudjuk tölteni a szaporodás és a sokasodásnak a feladatát. Örömöt is adott hozzá, az előbb elmondtam, hogy ennek neuroendokrin és egyéb dolgai vannak, és még nagyon sok velejárója. De ezen túl az a fő feladata, hogy én a társamat tudjam kielégíteni. A testem, mint amelyik eszköze annak, hogy a társam kielégülhessen. És mindannyian kielégülésre vágyunk, mert Isten ezt így teremtette meg az életünkben. Tehát nekünk törekednünk kell, hogy a társunk kielégülését szolgáljuk a szexuális közeledésünkkel és szexuális aktivitásunkkal. Ahhoz, hogy ez jól működjön, meggyőződésem, hogy kell tennünk lépéseket. Mert fel kell készülnünk egy kicsit a szexuális közösségre, mert a mai világban, meg a mai terhelésünk közepette nem magától értetődő. Tehát nem olyan volt, mint Ádám és Éva, akik ott bohó módon ott éltek az édenkertben, nagyszerű környezetben, temperált környezet, még klímára se volt szükségük, ott voltak a gyümölcsök, bármikor megfürdőzhettek a patakban vagy a tóban, jól érezhették magukat, és hogyha Ádám rátekintett Évára, akkor pik-pik gyorsan gondoltak egyet, és túl voltak rajta. A mi életünk ennél sokkal rendszerezettebb, és sokkal több olyan terhet viselünk, amelyikben a magunkról való, a társunkról, a családunkról való gondoskodás, a munka, a gyülekezeti dolgok, és így tovább, mind a maguk rendjében zajlanak, és ebbe be kell tudnunk illeszteni, hogy vannak nekünk házastársi kötelezettségeink is, éppen a szexuális téren. Mi az, amire tekintettel kell lennünk, hogy ez jól működjön? Az egyik az, hogy ismernünk kell azt, hogy a szexuális indítatásunk, a szexuális izgalmunk, az különbözik férfiakban és nőkben, és van néhány dolog, amiben különbözőek vagyunk. Ahogy itt János is pedzegette reggel, hogy az emberek, hogy a férfiak azok úgy működnek, ahogy itt Dávidnál is láttuk, hogy Dávid gyönyörködött a tájban, tényleg nagyon szép egyébként mi is jártunk ott a Dávid tornya körüli részen éppen Jánosékkal néhány évvel ezelőtt Jeruzsálemben, és úgy vannak a házak egymás mellé ragasztva kertekkel, hogy itt be lehet a tetőkről látni a szomszédos udvarokba. És hát bizony, hogyha egy asszony, aki történetesen éppen a tisztulása után van, ott fürdőzik, hát azon megakad egy férfi tekintet, különösen egy ilyen fiatal, szép szemre való asszonyén, és elkezd fantáziálni rajta. Szóval mi férfiak így működünk, és ezt nem csak feltétlenül egy mesztelen női test tudja bennünk létrehozni, kinek megvannak a maga kulcsingerei, van akinek az az öröme, hogyha a feleségét magas sarkuba látja, és látja feszülni a szép vádlijait, van akinek egy hajsimítás, vagy egy fésülködés az, ami a párja számára egy kulcsinger lehet a szexuális ingerben. Folytathatnám ezt, mindegyikötök tudja, hogy a másiknak mi az, ami tetszik benne. Nekem is megvannak ezek, és tudom, hogy ilyenkor nagyon szívesen megpuszilgatom, vagy megölelem a feleségemet. És én azt mondom, hogy ezzel éljünk is, akár napközben is, ez még nem jelenti feltétlenül azt, hogy akkor ennek a folyamatnak azonnal végbe is kell menni. De ezek mindig apró lépések, amelyek megerősítenek bennünket abba az irányba, hogyha elérkezik ennek az ideje, akkor szívesen legyünk együtt. Meg kell erősíteni a másikat, fenn kell tartani a másikban a szexuális ingernek ezt a fajta növekedését, és ehhez nekünk férfiaknak is kell valamit tennünk. Egy asszony számára nem a szemén keresztül történik meg az ingerlés, tehát hogyha én lakba, frakba, nyakkendőbe, fekete lakcipőbe megjelenek, ez a Márti számára abszolút nem egy szexuális inger. Viszont ha átölelem és megcsókolom, az egy egyértelmű utalás arra, hogy nekem ő nagyon tetszik, és nagyon fontos számomra, szexuálisan, 34 év házasság után is. Ezt a részét viszont nekünk gyakorolnunk kell. Az érintés a nők számára egy olyan lehetőség, amelyben ez a fajta szexuális izgalom elindulhat, és amit nekünk nem feltétlenül a folyamatos ölelgetéssel és csókolgatással, de fenn kell tartanunk. Van, amikor egy csészényi pörkölt mogyoróval, van, amikor egy virággal, van, amikor egy telefonhívással, vagy egy SMS üzenettel, vagy egy emojival, és így tovább. Nagyon sokféle módja van annak, hogy ezeket az ingereket továbbítsuk. Hál' Istennek ezek az eszközök nem csak a gonoszságra jók, hanem erre is. Éljünk ezzel. Kezdjük el föltámasztani a szexuális ingert a másikban, és utána nyugodtan várhatjuk azt, hogy az ilyen módon befektetett szeretetünk, mert hiszen ezek szeretet megnyilvánulások a másik felé, ezek elkezdenek megsokasodni. Az a tapasztalatom, hogy mi férfiak, ha szeretjük a feleségünket, nem véletlenül mondja az ige azt, hogy az önmagát szereti, aki a feleségét szereti. A feleségeink megsokszorozzák ezt. Mert mire hazamész, addigra valami finom kaja van, meg valami olyan, ami téged szintén nagyon nagy megbecsülésben, meg örömben részesít, és tudtok együtt örülni ennek. És hogyha szerencsétek van, akkor gyerekek és minden zavaró tényező nélkül el tudod költeni a vacsora ebédedet. Nálunk legalábbis ez sajnos az utóbbi időben így van, hogy napi 8-10 órai munka után hazamegyek ebédelni este 6-ra. De együtt vagyunk. És ez egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy egy közös asztal mellett meginduljon az a fajta kommunikáció, amiben végül is fölépül az, ami a szexuális közösséghez vezethet. És itt felhívom a figyelmet arra, hogy a szexualitás maga is kommunikáció. Akár azt a részét tekintjük, hogy a spermiumnak el kell jutnia a férfi testéből az asszony testébe, és annak találkoznia kell a kiszabaduló petesejttel, de ennek a másik része, hogy mi szellemi-lelki lények vagyunk, és akkor tudunk kölcsönösen egymásra hangolódni, ha van lehetőségünk a kommunikációra. És erre leginkább az élő szó alkalmas. Sajnos a mai világ beszűkítette. Hát akkor, amikor mi egy-egy emojit meg egyebet küldünk, azok csak részei annak, de sosem a teljesség. És ezt újra kell tanulnunk, hogy akkor, amikor végre van időnk leülni az asztalhoz és beszélgetni, akkor ne siessünk, ne jusson eszünkbe más fontos feladat, ne hagyjuk, hogy ilyenkor zavarjanak bennünket, és különösen, hogyha mind a ketten kölcsönösen felfedezzük egymásban, hogy volna szexuális szükséglete a másiknak, akkor törekedjünk is erre. Nyugodtan lehet használni a kis repülő ikon a telefonokon, ugye ez a repülő üzemmód, amikor se bejövő hívás, se kimenő, se semmi, se csipogás, semmi nincsen, mert olyan, mint hogyha minden megszűnt volna a telefonod környékén. Ha van vezetékes telefonod, akkor jó, hogyha azt is kihúzod. Hát a gyereket meg a szomszédot elég nehéz lehalkítani, meg azt is nehéz befolyásolni, hogy amikor ágyba bújsz, akkor ne a fúrókalapács szólaljon meg a fejed fölött. Ezek mind rontják a mi közös készülődésünket erre. A másik, hogy a szexuális ingerenciánknak az egyik alapfeltétele, ahogy már mondtam, nem csak ez a kommunikáció, hanem hogy tudjunk megszabadulni azoktól a feszültségektől, amelyekre napközben szert teszünk. A munkánk, a közlekedés, mindennek a kapcsán szemérdek konfliktusunk van, amit meg kell oldanunk. És hogyha Isten őriz bennünket, akkor baleset nélkül, műhibák nélkül helytállunk a munkánkban, és hazaérünk az autónkkal vagy gyalog, akkor ezektől meg kell szabadulnunk. El kell tudnunk legalább néhány mondatban mondani, hogy mi történt aznap, ami lehet egy jó kiindulási pont a közös beszélgetésre. Amikor felgöngyölíthetjük a megoldandó problémákat és annak a módját is, mert a feleségednek már volt ideje gondolkodni rajta, és akkor, amikor már a te pocakod is tele van, akkor már talán tudsz figyelni is arra, amit mond, és tudtok úgy közös döntést hozni egy fontos kérdésben, hogy az mind a kettőtöknek megnyugtató. Nem szabad úgy átba menni, hogy a másik tele van feszültséggel. Hogy tudja azt, hogy még nincs kiszedve a mosógép, és hogyha ez nem történik meg, akkor tiszta ránc lesz az egész, és akkor még duplán kell vasalni. Tele van a mosogató elmosatlan edénnyel, még nem hoztuk haza a gyerekeket, már ennyi az idő, tehát így nem lehet készülni a szexuális közösségre. Ezeket meg kell oldani. Most a férfi a üdvös feladata, hogy felfedezzük ezeket, ez nem magától értetődő, de hogyha egy kis gyakorlatra szert teszünk, akkor észre fogjuk venni, hogy van mosatlan a mosogatóban, odaállhatunk, általában a karikagyűrű nem esik le normális esetben az ember kezéről, hogyha elmosogat, de még jobb, hogyha mosogatógép van, és te bepakolsz és kipakolsz. Sajnos ezek a mosogatógépek félautomaták, sose pakolódnak ki, és sose pakolódnak be, de hát ha felfedezi majd valaki azt is, amelyik már teljesen automata lesz, azért, hogy mind a ketten készen legyünk. És hogyha ezeket a dolgokat elhárítottuk, akkor fogunk tudni egymásra figyelni. Nagyon sokan szenvednek attól, hogy a szexuális közösségben valami miatt egy teljesítménykényszer van bennük, nekik muszáj végigmenniük és jól csinálniuk, de nem tudnak igazából az orgazmusra figyelni, mert közben a gondolataik tele vannak. Ez inkább az asszonyokra jellemző. A férfiak azok félre tudják ezeket tenni, mert mi férfiak csak egy dologban gondolkodunk. A szex is ilyen, hogyha már egyszer beindultunk, akkor olyanok vagyunk, mint a malomkő a lejtőn lefelé. Már legfeljebb csak a vonat tud bennünket megállítani, mert az nagyobb tömegű. Az asszonyok viszont kizökkenthetőek, elég egy gyereksírás. Úgyhogy egy kicsit kell azért imádkozni, hogy ne legyenek zavaró tényezők. És ahogy az előbb mondtam, legyen fontos a páromnak a kielégülése. Mi férfiak, ahogy ezen végigmegyünk, nálunk eléggé automatikus, és ez is megkülönböztet bennünket az asszonyoktól. Az asszonyok számára nagyon fontos, hogy meglegyen az intimitása egy ilyennek, az elrejtettség, hogy nem fog senki rám törni, hogy tudom élvezni a párom testét, hogy fel tudom fedezni, hogy a másik tekintettel van rám, hogy gesztusokat gyakorol. Ezt ki is fejezi az érintésben, a csókolásban, az ölelésben. És hogy ebben az ő szeretetének a gazdagságát adja tovább iránta. Ebben az asszonyok jól érzik magukat. És hogyha mi erre nem törekszünk, akkor megfosztjuk őket ettől az örömtől. Nekünk férfiaknak pedig az nagyon fontos, hogy a szexuális közösség során létrejöjjön az ejakuláció. Számunkra akkor teljesedik be ez a dolog. Nem lehet félbeszakítani. A félbeszakított közösülés egyébként sem eredményes hosszú távon, és nagyon romboló lehet a szexuális közösségben, mert az esetek jelentős részében az asszonyok orgazmusa nem jön létre. Törekedjünk arra, hogy ezt együtt éljük át, ezt meg kell tanulni. Ez olyan, mint egy közös nyelv. Amikor az egyik gyerekünk beszélni tanult, akkor volt egy ilyen kedves gesztusa valamit tett, és megkérdezte tőlem, hogy apa, ugye most megboldogultál? meg kell tanulnunk a másiknak a szexuális kifejezéseit. Meg kell tanulnunk, hogy mi esik jól neki. És ebben benne van az is, hogy kell tudnunk beszélni a szexuális közösség után arról, hogy mi esett jól, mi volt az, amit örülnék, hogyha máskor is így tennél. Mi az, amit hagyjunk el, mert ez nekem nagyon kiábrándító, vagy nagyon fájdalmas. És legyünk tekintettel a másikra, adódhat. A női természet olyan, a menstruáció előtt sokkal idegesebbek, kevésbé tudnak koncentrálni, feszülté teszi őket. Nem biztos, hogy célszerű ilyenkor ezt nagyon erőltetni. A menstruáció alatt meg végképp nem, mert ilyenkor az együttlét kapcsán a menstruációs folyadék nem csak kifelé indul el, hanem a kürtökön keresztül a hasüregbe, és ennek endometriózis lehet a vége, ami utána nagyon fájdalmas összenövéseket okozhat. Nem véletlen, hogy a Bibliában benne van, hogy menstruáció idején ne közelíts a feleségedhez, vagy a párodhoz. Tehát ezzel is látjuk, hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog, hogy hip-hop jön buk, és akkor együtt vagyunk, hanem erre föl kell készülnünk, és egyfajta tudatosságot igényel mind a kettőnk részéről. És azt az odaadást, hogy én mindenképpen szeretném, hogy a társam tudjon kielégülni. Hogy ebben mind a ketten kielégüljünk. És hogy ez az Isten dicsőségére legyen. Mi van akkor, hogyha ez valami miatt nem működik? Amikor azt látjuk, hogy a párunk kerüli a szexuális közösséget. És azt is lehet látni esetenként, hogy az általa fölkeresett oldalak, a pornó oldalak, vagy olyan újságok kerülnek elő, amelyek ezzel foglalkoznak, vagy amikor másfajta függőségbe kerül a férfi, ő ebből a szempontból általában kiszolgáltatottabb annál az adottságnál fogva, amit az előbb mondtam, hogy mi a szemünkön keresztül vagyunk kísérthetőek. Igen, vannak ilyenek, de azt gondolom, hogy a kísértés ellenszere, amit már itt János fölvázolt előttünk, hogy leplezzük le a kísértést. Ha le tudjuk leplezni és el tudjuk mondani, hogy ilyen meg ilyen kísértéseim vannak, onnantól kezdve már nincsen hatása, vagy nincs akkora hatása ránk, és nem fog végbe menni annak, ami ott törvényszerűen bekövetkezett. Amikor fiatal kezdő szakorvosként Pesterzsébeten rendeltem, akkor emlékszem rá, hogy volt olyan betegem, aki a 3 rendelési napján, amikor én rendeltem, mind a 3 rendelésen megjelent. És egyszer odáig ragadtatta magát, hogy nyilvánosan az asszisztensem előtt ajánlatot tett, hogy ő szívesen találkozna velem a rendelésen kívül. És hát én mondtam neki, hogy én nagyon elégedett vagyok a feleségemmel, és gyerekeim is vannak, és szeretném, hogyha ezt mellőzné. Na onnantól kezdve nem jött, de ennek az igazi, hát ezt én már korábban felfedeztem, ez csak pontot tett erre a dologra, de én Mártival megbeszéltem ezt a dolgot. És ez egy gyakorlati tapasztalat, hogy az ilyen jellegű kísértéseket meg kell osztanunk a társunkkal. És együtt oda kell vinni Isten elé. Istennek megvannak az eszközei, és eltávolítja az életünkből ezeket, de ezért nekünk kell tenni. És nem játszadozhatunk el a gondolattal, hogy mi lenne, ha. És lehet, hogy egy másik nő fiatalabbnak, szebbnek, vasaltabbnak, sokszor szórakoztatóbbnak tűnik, de Isten egyetlen társat készített mindannyiunk számára. Ahogy Ádám számára azt az egy Évát, aki tökéletesen betölthette azt a szerepet, amire Isten Ádám mellé adta. Segítőtársként, feleségként, szexuális partnerként, a gyerekei anyjaként. Meg tudunk-e elégedni a társunkkal ebben a tekintetben? És valóban úgy tekintünk-e, hogy ez az érték, amit Isten létrehozott a házasságunkban, az egy olyan érték, amiért mind a kettőnk megtenni kell? Hogy az működjön, működőképes maradjon, és nem csak fiatal korban, amikor az ember fickós és akár naponta többször is, hanem amikor öregszünk. Hogyha belegondolunk, hogy Ábrahám és Sára 100 éves korukban született meg a gyermekük, akkor azért elgondolkodtató, hogy ezek szerint 100 éves korban is lehet szexuális életet élni, mégpedig úgy, hogy abból megtermékenyülés jön létre. Mondjuk ez biológiailag egy elég különleges szituáció lehetett, amiben kétségtelenül Istennek a jelen léte és hathatós közreműködése kellett, de alapjában véve Isten úgy teremtette meg a szexualitást, hogy az nem az utolsó gyerekünk megszületéséig tart, hanem utána is. Lehet, hogy a frekvencia már nem annyi lesz, mint régen, meg lehet, hogy egy kicsit fókat lesz a bajszos, de akkor azon lehet segíteni. Vannak mindenféle gyógyszerek egyébként, és mindenkinek ajánlom, hogy 45 éves férfikor után ballagjunk el az első urológiai vizsgálatra, különösen, ha a családunkban volt prosztatarákos fölmenőnk, vagy hasonló, és ugyanígy az asszonyok ballagjanak el a nőgyógyászhoz, rendszeresen, nem csak akkor, amikor terhesek vagy szülés után állnak, hanem legalább 2 évente jussanak el rákszűrésre, ultrahangvizsgálatra. Érdekes dolgok vannak, ne viseljenek el egy rosszagú folyást vagy vérezgetést évekig, hogy majd elmúlik, mert aztán elég nehéz a harmadik fokú méhnyak daganatot már megoperálni, és életet lehelni, vagy a kismedencét úgy megoldani, hogy minden működjön. Úgyhogy tegyük meg ezeket a lépéseket, és ebben legyen benne a mi felelősségünk is. Bátorítsuk a feleségünket, a férjünket, hogy jussunk el ezekre a vizsgálatokra, vagy akár kísérjük is el. Egy asszony számára nagyon sokat jelent, hogyha ott van a társa ebben a különösen intim helyzetben. Közelmúltban volt egy nagyon kedves barátom, akik az 50. házassági évfordulójukat ünnepelték, és már régen nem láttam, és mondtam, hogy üdvözlöm a misit, mire mondta a Pati, hogy hát itt van az előszobádban, gyere, akár személyesen is üdvözölheted, és nagyon jó volt őt megölelni ott, és azt átélni, hogy nekik 50 év házasság után is fontos ez a dolog, és elkísérte a feleségét. Jó, nyugdíjas, tehát belefér az idejébe, de lehet, hogy nekünk is belefér, hogyha szerkeztünk erre időt a napi rendünkben. Úgyhogy ezeket a dolgokat hagy mondjam el. Még egy fontos dolgot szeretnék, mint amilyen fontos különbség kiemelni, amit itt az előbb éreztettem, de sokszor van olyan, hogy bizonyos fordulatokat várnak is a testvérek, mert vannak itt közöttünk olyanok, akik már hallották ennek az előadásnak ilyen-olyan változatát, és ebben van egy olyan rész, amiben azt ecsetelem, hogy a szexuális izgalmunkban különbség van a női és a férfi között. Ugye a férfi egy kicsit olyan, mint egy motorkerékpár, ugye a modern motorkerékpárok már gomnyomással beindulnak, fölpattan a bukós isakban levő hajtó a nyeregbe, és egy pillanat alatt már 180-nal is tud akár repeszteni megfelelő útviszonyok és egyedek között. Ezzel szemben ugye a férfiaknak a szexualitása ilyen, meglátjuk a pulcsingert, és már is erekció jön létre, és készek vagyunk a cselekményre. Ezzel szemben az asszonyok ennél sokkal lassabban gerjed. Olyanok, mint a gőzmozdony. A gőzmozdony az nem úgy gyorsul, mint a motorkerékpár, sőt, a gőzmozdonyt föl kell először fűteni. Állítólag hideg indításból egy gőzmozdony kb. 6 óra alatt fűthető fel, úgyhogy menetkész legyen. Na most nem mondom azt, hogy minden asszonynál kell 6 óra, de hadd fejezze ezt ki azt, hogy ez egy munkaigényes dolog. És azok a részletek, amiket az előbb elmondtam, azok mind-mind egy-egy lépcső abban, hogy ez a mozdony elinduljon, és utána robogjon. És óriási terheket tud elvinni, hogyha ezt a megbecsülést megkapja tőlük.